Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. március 23-án sugárzott műsorát. Összefüggések az iskolai felvilágosítás és a fiatalkorúak abortusza között. A szerkesztő Láng Júlia.
A népesség kutató vizsgálata szerint Magyarországon a fiatalok 45%-a semmiféle felvilágosítást nem kapott a szexuális élet megkezdése előtt. Nemzetközi összehasonlításokból kiderül, hogy azokban az országokban, ahol rendszeres és szervezett szexuális felvilágosítás van az iskolákban, lényegesen alacsonyabb a fiatalkorúakon végzett abortuszok száma. Magyarországon ez aggasztóan magas. Évente 10-11 ezer nagykorúságát el nem ért lány végeztet művi terhességmegszakítást. Mai adásunk kérdései és válaszai.
A felvilágosítás a család vagy az iskola feladata?
Lehetséges-e, hogy a felvilágosítással csak felhívjuk a gyerekek figyelmét a témára?
Mi lenne az abortusz elleni küzdelem megoldása?
Hollandiában, ahol liberális abortusz törvény van, a világon a legkisebb az abortuszok arányszáma, de ezen belül eléggé magas a fiatalkorúaké. Éppen ezért, noha rendszeresen folyik szexuális felvilágosítás az iskolákban, ezt nem tartják elegendőnek.
Olaszországban a tervek szerint az idei új tanévben fogják megkezdeni az iskolai szexuális felvilágosítást, némi aggodalommal, amiatt, hogy erre még nincsenek hagyományok.
Finnországban a felvilágosítás az óvodában kezdődik, és az iskola minden év folyamán az életkornak megfelelő szinten folytatódik. A művi terhesség megszakítást végeztető nők közül mindössze 0,2% fiatalkorú.
Magyarországon viszont ez az arány 11%. Az országgyűlés a múlt héten nem támogatta a szabad demokrata képviselőknek azt a határozati javaslatát, amely szerint a népjóléti és a kulturális kormányzat feladata lenne az intézményesített szexuális felvilágosítás. Ezt az 5 képviselő által kidolgozott határozati javaslatot megelőzte egyikük interpellációja Gólya hozza címmel. Bükki Dorottyát először erről az interpellációról kérdeztem.
Na, kérdésem, mert tulajdonképpen egy konkrét program kapcsán tettem föl, mivel megtudtam, hogy még az előző rendszerben elkészült egy nagyon magas színvonalú ilyen egészségnevelési szexuális oktató program az iskolák számára, és értesültem róla, hogy ezt az iskolák nem használják, és a minisztérium nem tanácsolja, nem, tehát egyszerűen nem segíti hozzá az iskolákat, hogy hozzájussanak ez a programhoz. Én azt kérdeztem a miniszter úrtól, András Halli Bertalantól, hogy van-e valami kifogása ez ellen a program ellen, vagy egyáltalán a kérdéssel kapcsolatban nem gondolja-e, hogy az egészségügyi szexuális felvilágosítás, a fogamzásgátlásnak valami módon való ismertetése az az állam feladatai közé tartozik. Most a válaszában egyértelműen állást foglalt, hogy ő nem tekinti ezt semmilyen szinten állami feladatnak. Ezt a témát, ezt pontosan ugyanúgy, ahogy minden egyéb ilyen osztályfőnöki témát tulajdonképpen lényegében a tanár magánügyévé teszi, és a komoly felvilágosítást pedig a családtól várja el. Most ez azért problémás az én véleményem szerint, mert Magyarországon rendkívül rosszak az adatok, ami a fiatalkorú abortuszokra, fiatalkorú ugye, művi terhesség megszakításokra, sőt, a fiatalkorú lányok terhesség miatti öngyilkosságaira vonatkozó adatok is nagyon-nagyon rosszak. Nagyon sok, hát mondjuk nem nagyon sok, de mai napig is előfordulnak ilyen ugye megölt újszülöttek és egyebek. Tehát mindenképpen figyelni kellene ezekre az adatokra, és az én véleményem szerint valamilyen szinten állami felelősséget kéne vállalni, hogy ez az oktatás eljusson a gyerekekhez.
Milyen az arány a fiatalkorúak abortuszában az átlagos abortuszokhoz képest?
94 ezer abortusz van, 90-94 ezer abortusz van Magyarországon általában, és ennek 11%-át fiatalkorú lányokon hagyják végre, ami hát azért egy óriási szám, ez 10-11 ezer abortusz egy évben. És hát azért azt, abban minden nőgyógyász, szakorvos és pszichológus és mindenki egyetért, hogy ezek az első fiatalkori terhesség megszakítások, ezek nagyon-nagyon rossz következményekkel járnak. Tehát nyilvánvaló, hogy itt megelőzés lenne a feladat. Most ezen kívül egy olyan adatok is hát tulajdonképpen közkézen forognak, tehát a miniszter úrnak is tudnia kéne róla. A népességkutató vizsgálta a magyar fiatalkorúak szexuális szokásait, ezt termékenységi magatartását, hogy a hivatalos kifejezést használjam, és arra az eredményre jutottak, hogy a magyar 15-17 évesek termékenységi magatartása az a nyugat-európai 18-20 évesekének felel meg. Tehát magyarán ezek korai érett lányok, akik úgy viselkednek, mint más országokban a már majdnem felnőtt nők. Tehát olyan a gyakorlatban úgy állnak ez a dolgokhoz. Az ismereteik viszont minimálisak. A saját bevallásuk szerint ezek is egészen konkrét, pontos adatok. 45%-uk semmiféle információval nem rendelkezett a szexuális élet megkezdése előtt. Tehát senki nem ült levele és nem mondta meg neki, hogy a szexuális élet mivel jár. Egymástól kapnak felvilágosítást, ugye, hát ezek aztán olyanok, amilyenek. És az abortuszon átesett lányok 25,4%-a a saját bevallása szerint nem tudta, hogy a szexuális élet teherbeeséssel járhat. Tehát ezek olyan ijesztő adatok, hogy ezek után nem lehet azt mondani, szerintem felelőtlenség azt mondani, hogy majd a családok elintézik. Hát ezt nyilván nem intézik el a családok, ezt látni lehet a számokból.
Milyen az a program, amelyik létezik, csak a jelek szerint kevéssé használják az iskolákban, ez a szexuális oktató program?
Most ez, amiről én konkrétan beszéltem, ez Szerzel Endrének egy programja. Ez egy... Hát véleményem szerint igen-igen gondosan megcsinált program, 5x45 perces videóanyag, és hozzá tartozó könyv, amiben Czajzel Endre tulajdonképpen a videókamera előtt állva elmeséli, vagy elmondja a gyerekeknek ebben az 5x45 percben az összes olyan vonatkozását ennek a kérdésnek, amiről itt lehet szó, tehát a biológiai érésről van benne egy fejezet, akkor az erkölcsi kérdésekről egy fejezet, akkor külön egy fejezetet szentel a fogamzásgátlásnak, a párkapcsolatoknak, a családtervezésnek, most nem tudom egész pontosan, hogy hogy oszlik meg, de szóval a véleményem szerint kiterjed mindenre. Na most, amikor a miniszter urat én megkérdeztem, hogy mi a véleménye erről a programról, ő azt mondta, hogy ez egy keményen felvilágosult materialista program, amit ő nem támogat. Na most hát az én véleményem szerint ebben a kérdésben igen-igen nagy szerepe van ugyan az erkölcsi, filozófiai, ideológiai, vallási, mondjuk meggyőzésnek, de hát attól még maga a dolog, az egy materiális dolog. Hát itt nincsen különbség a hívő ember szexualitása, meg a nem hívő szexualitása között, és ugyanazok a veszélyek fenyegetik mindkettőt, tehát ezt csak szakszerűen, szakmai módon lehet megfogni szerintem. Úgyhogy közben biztos, hogy hát el kell mondani nyilván az egésznek az erkölcsi vonatkozását, mert hát valóban ugye a legjobb fogamzásgátlás az, hogyha éretlenül nem mennek bele szexuális kapcsolatokba a gyerekek, de ezt is el kell nekik mondani, szerintem.
Mi lehet a vajon az oka annak, hogy több éve létezik ez a szexuális oktató program, és mégsem használják? A művelődésügyi miniszter válasza most néhány hete hangzott el, és nem tudom, hogy a tanárok vajon előre megérezték volna-e a miniszter válaszát, talán nem erről van szó, hanem valami ehhez hasonló, vagy más ózkodásról.
Na most természetesen nem csak ez az egy program, van, más is van, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy ezt az egyet sújtja valamiféle ilyen ellenkezés, más ilyen programok is vannak, és kétségtelen, hogy általában a társadalom felfogása ebben a kérdésben az én véleményem szerint tehát nem elég felelősség teljesen áll hozzá az egész társadalom ehhez. Egy kicsit prűden, egy kicsit túl szemérmesen, gyakran lehet hallani azt, hogy a felvilágosítás az tulajdonképpen nem más, mint figyelemfelhívás a kérdésre. Tehát van egy ilyen felfogás, de az én véleményem szerint itt a számok, amiket az elején elmondtam, ezek olyan komoly számok, és ennek a következményei olyan nagyok, hogy itt most már túl kéne tenni magát a társadalomnak is, és a pedagógusoknak is, akiknek tulajdonképpen a kezében van ez a dolog, hogy ezen a felfogáson, és meg kéne nézni azokat a nyugati példákat, ahol magas számú fiatalkorú abortuszok ellen nagyon komoly, nagyon átgondolt propagandával vették fel a harcot, és nagyon sikeresen. Tehát Svédországban például, ahol egy teljesen liberális abortusz törvény van, ott az abortusz törvénnyel egy időben egy nagyon komoly felvilágosító kampány kezdődött óriási költségvetési támogatásra, és ott egy éven belül tudomásom szerint a felére csökkent az abortuszok száma, és a fiatalkorú abortuszok száma még azt hiszem nagyobb aránya. Tehát ez bizonyítható, hogy itt az abortusz elleni küzdelemnek ez a megoldása, és nem mondjuk egy szigorítás vagy tiltás.
Ma Magyarországon milyen módszerekkel juthatnak hozzá a fiatalok kellő magyarázathoz, felvilágosításhoz ahhoz, hogy milyen fogamzásgátlást használjanak?
Hát sajnos egyelőre, ugye, mivel az iskolákban lényegében a tanár maga, vagy az igazgató maga dönti el, hogy milyen anyagot használ, tehát hogyha ő személy szerint egy nyitott, mondjuk modern gondolkodású, felelősségteljes ember, akkor módja van a gyerekek rendelkezésére bocsátani, akár ezt az általam említett anyagot is, de sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy ezt kínosnak érzik a tanárok, és emiatt aztán vagy meghívnak egy orvos apukát, vagy a védőnőt kérik meg, vagy saját maguk próbálják ezt egy osztályfőnöki órán némilyen poénkodás keretében valahogy elütni, és vannak olyan helyek is nagyon sok vidéken, ahol egyáltalán semmi módon nem próbálják a gyerekekkel ezeket az információkat megbeszélni, vagy ezeket a tényeket, vagy felvilágosító munkát semmi módon nem végzik. Most, tehát az iskolából ez ilyen változó. Na most vannak olyan helyek, ahol a mondjuk falvakban, vagy kisebb településeken, ahol például a körzeti orvos szervez valami. De hát ez szóval mindenhol a saját lelkiismeretén múlik, tehát sehol semmiféle olyan intézmény, vagy cég, vagy megbízott személy nincsen, akinek ez lenne a feladata.
Büki Dorottya, a Szabad Demokrata képviselőt hallották. Nézzük először egy olyan ország példáját, ahol ugyan kiemelkedően kevés az abortuszok száma, viszont azon belül a magyaréhoz viszonyítva is magasabb a fiatalkorúaké. Azaz, ez nem tudható teljes pontossággal, mert a rendelkezésre álló holland adat, a 15%, a 19 évesnél fiatalabb lányokra vonatkozik, míg a magyar, a 14%, a 18. évet tekinti határnak. Padi Mariannál jelentkezik Amsterdamból.
A 60-as és 70-es években Hollandia és Amsterdam volt a szexuális forradalom központja. Azóta a szeretők közti közeledés, az erről való elmélkedés, a szerelem oktatása nyitott és a különbségeket is tiszteletben tartó légkörben történik. Az iskolákban a biológia tanterv keretében oktatják a szerelmet. A szigorúan vallásos iskolákban természetesen elsősorban a házastársak közti szeretet jegyében ismerkednek, a testi kapcsolattal a tanulók, külön a fiúk és külön a lányok. A nem vallásos iskolákban először 12-13 éves korban tanulnak az emberi testről és a nemiségről, majd 2 évvel később a testi szerelem érzelmi és örömszerző szerepéről, a szexualitás különböző megjelenési formáiról, a terhesség megelőzésről és a nemi úton terjedő betegségeket megelőző módszerekről. A szexuális felvilágosítás módszere és a szexualitás alatt érintett területek iskolánként változnak. Nincs egységes rendszer, az iskola profilja határozza meg a szexuális oktatás jellegét is. A vallásos elkötelezettségtől eltekintve más-más a felvilágosítás a különböző szintű középiskolákban is. Egy kisvárosi ipari tanulóiskolában a tanulók nem is szívesen fordulnak a tanárokhoz szexuális jellegű problémáikkal. Az amszterdami gimnáziumokban olyan szintű a felvilágosítás, hogy például a magyar anyuka elpirul, amikor holland középiskolás gyereke fizetecskéjét olvassa, miközben a 15 éves gyermek legyint, nem az iskolában tanulja meg, hogy mi a szerelem. A középiskolákban fontos része a tananyagnak a terhesség, a terhesség megelőzés és a nem kívánt terhesség megszakítása. A lányok és fiúk egyaránt rendelkeznek minden szükséges ismerettel a testi szerelem esetleges következményeiről. Mégis az összes művi abortusz majd 15%-án a 19 éves nő fiatalabb lányok esnek át. Ez az arány nem lesz kevésbé aggasztó attól sem, hogy egy 1990-es felmérés szerint, bár mindenki számára hozzáférhető és ingyenes, a világon Hollandiában a legkisebb az abortuszok száma. A holland társadalmat annyira átszövi a sokféle információ, a minden korosztálynak, társadalmi csoportnak, különös figyelmet igénylő egyéniségnek könnyen hozzáférhető szervezetek rendszere, hogy ahol a család vagy az iskola nem nyújt kielégítő segítséget a fiatalember önmagát felfedező folyamatához, csak a könyvtárig vagy a közösségi házig kell elmenni, ahol minden szükséges útmutatást megtalál. Milyen jellegű problémájával hová forduljon? Minden ilyen intézményben és a legtöbb iskolában könyvek, folyóiratok, videószalagok állnak a fiatalok rendelkezésére. Sok, de nem elég, írja a Stimezó, az Abortusz Klinikák Egyesülete a fiatalok abortusz problémáját felmérő könyvében. A biológia vagy társadalmi ismeretek órán, ahol a testi szerelemről beszél a tanár, a diákok vihognak vagy fölényesen mosolyognak, de még ha nagyon jól tudják is, hogy mi lehet az óvatlan testi kapcsolat következménye, nem mernek egymással beszélni róla. A Stimezó felmérése szerint nincs lényeges különbség a fiúk és lányok ismeretei között, és a fiúknak csak nagyon alacsony százaléka gondolja úgy, hogy ez az egész terhességügy a lányok dolga. De míg majd minden lány tisztában van a művi terhesség megszakítás egészségre esetleg káros következményeivel, a fiúk nagy többsége erre nem is gondol. A holland gyerekek több mint kétharmada otthon bizalommal beszélhet szüleivel a szexualitásról. A testi szerelem majd minden aspektusáról nyíltan beszélnek egymással is, de a terhesség és a nemi betegségek lehetősége úgy tűnik elrontja az örömöt. A Stimezó 1991-ben a felmérés alapján készített egy videófilmet a terhességről és az abortuszról, amit egyre több iskolában és más tizenévesek által látogatott intézményben kiegészítő tananyagként bemutatnak, és a vetítés után megvitatnak a fiatalokkal. A film nem moralizál és nem is az abortusz népszerűsíti. Célja, hogy segítsen a felnőtté válásban, hogy ne kelljen a tizenéveseknek a szexualitás útvesztőiben elárultan bolyongani. Padi Mariannát hallották Amsterdamból.
Általános tapasztalat, hogy a tanárok, ha nincs rá központi oktatási program, szeméremből vagy kényelemből inkább megkerülik a kérdést. Így van ez Olaszországban is, ahol éppen mostanában készülnek ezen változtatni. Figyelemre méltó, hogy valószínűleg általános igény van az iskolai fölvilágosító programokra, mert a tantárgyi bevezetés tervét nem érték komolyabb támadások. Bíró András részletezi a kérdést.
Olaszországban a szexuális felvilágosítás terén új helyzet van kialakulóban. Ugyanis épp most folynak az előkészületek a szexuális nevelés iskolai tantárként történő bevezetésére. Valószínűleg erre már a következő tanévben sor fog kerülni. A részletekről azonban még nem áll rendelkezésre elég információ, és úgy tűnik, hogy sok még a tisztázatlan kérdés. Így még nem lehet pontosan tudni, milyen korú diákok fognak iskolai szexuális nevelésben részesülni, és az sem, kik lesznek a tanáraik. Az előkészületeket lassítja az is, hogy Olaszországban április elején parlamenti választásokat tartanak, és sok kérdés majd csak az új parlament megalakulása után kerül eldöntésre. Minden esetre egy biztos, ha az új tantár ténylegesen bevezetésre kerül, ez nem lesz zökkenőmentes. Már csak azért sem, mert Olaszországban az iskolai szexuális nevelés nem rendelkezik nagy hagyományokkal, és várhatóan az amúgy is sok gonddal küzdő iskolák közül sokban csak újabb nyakukba akasztott koloncként fogják tekinteni az új tantárgyat. Eddig a legtöbb diák nem igen részesült iskolai szexuális nevelésben. Mert ugyan a különböző szaktanárok, ha akarták, tantárgyaik oktatása kapcsán érinthették a szexuális élet témáját is. Így előfordult, hogy egyes biológia, filozófia vagy hittantanárok kitértek a szexuális élettel összefüggő egy-egy probléma taglalására. De inkább az volt a jellemző, hogy a tanárok megkerülték ezt a kérdést. Mindezek ellenére az olasz állam nem most teszi első lépéseit a szexuális felvilágosítás terén. Már régóta működnek azok az állami felvilágosító központok, ahol felkészült szakemberek tartanak szexuális tanácsadást, és ahol ezzel egybekötve nőgyógyászati rendelésen is részt lehet venni. Ezek a mindenki számára elérhető központok korra való tekintet nélkül fogadják az olasz fiatalokat. Ezen kívül az égyszellem folytatott megelőző kampány során sem kerülte meg az állam a szexuális élet témáját, és így az állami megrendelésre készített tévéreklámok köz sugárzott rövid klippek, például a szexuális partnereiket gyakran váltogatókat a gumiófszer használatára invitálták. Persze az ilyen és ehhez hasonló állami kezdeményezéseken nincs mit csodálkozni, hiszen Olaszországban a szex már rég nem tabu téma. A tévéműsorok, a mozi és videófilmek, a könyvek, valamint a nyomtatott sajtó tele vannak szexel. Már csak ezért is szükség van a szexuális nevelésre. Mindemellett kevés a komoly szexuális ismeretterjesztés, és sokszor az ismeretterjesztés égisze alatt is inkább csak az üzlet húzódik meg. Ugyanis amiben szex van, az sokszor könnyebben eladható. Legyen az heti lap vagy tévéműsor. Így se szeri se száma az olyan szexuális témákkal foglalkozó írásoknak és műsoroknak, amelyek valóban a szexel foglalkoznak, de csak felületes ismereteket nyújtanak. Pedig úgy tűnik, hogy egyre nagyobb az igény a színvonalas szexuális ismeretszerzési lehetőségek iránt. Erre enged következtetni az is, hogy eddig nem érték komolyabb támadások a szexuális nevelés iskolai tantárként történő bevezetésének tervét se. Úgy néz ki, hogy legtöbben egyetértenek a szexuális nevelés iskolai tantárként történő bevezetésével. Lehet, hogy a rádióhallgatók közül sokan csodálkoznak azon, hogy ez hogyan lehetséges a mély katolikus gyökerekkel rendelkező Olaszországban. Ugyan Olaszország déli részein még sok tabu létezik szexuális témákban, de az ország egészére vonatkozóan azt lehet mondani, hogy a katolikusok is egyetértenek az iskolai szexuális nevelés szükségességében. Az már más kérdés, hogy ezen belül ki mit szeretne oktatni és mennyit szeretne átvenni az egyház tanaiból. Másrészt arra is gondolni kell, hogy valószínűleg sok családban nem bánnák, ha levennék vállukról a szexuális felvilágosítás terhét, még akkor sem, ha ez így, nem éppen az egyház tanaival összhangban zajlana. Persze nem hiányoznak azért a viták sem, de ezek inkább a fogamzásgátlószerek használatára és az abortuszra vonatkoznak. Ezekben a vitákban már jobban érződik a katolikus kultúra hatása. Ezzel együtt bárki bármilyen számára orvosilag nem káros fogamzásgátló szerhez hozzájuthat, és gyakran reklámoznak a tévében gumiófszereket. Az abortusz szintén megengedett. A terhesség első 3 hónapjában végrehajtott abortusz semmiféle külön engedélyt nem igényel, de egyetlen orvos sem kötelezhető végrehajtására. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak olyan kórházak, ahol nem hajtanak végre abortuszt, vagy ahol csak kevés orvos hajlandó erre. Bíró Andrást hallották Rómából.
A finnországi szülők körében megoszlanak a vélemények arról, hogy a család vagy az iskola feladata-e a felvilágosítás, de ettől még a kormányzat ezt a saját kötelességének tekinti. Zerinvári Ildikót hallják.
A felnőttek, és azt hiszem nem csak Finnországban, mindig aggódtak a fiatalok szexuális viselkedése miatt. Volt, hogy elrettentő példákkal kívánták kedvüket venni, de az 1980-as években megjelenő AIDS ezt a fajta magatartást teljesen megszüntette, és helyét az egyre szélesebb körökre kiterjedő felvilágosításnak adta át. Jellemző példa az is, hogy a 80-as évek közepéig Finnországban nem készült átfogó felmérés a fiatalok szexualitásáról, azóta viszont annál több. És nem csak a tudományos értekezések száma nőtt meg ebben a témakörben, hanem a felvilágosító munka is olyan szinten történik, amit bizony már nehéz továbbfejleszteni. Mondja ezt egy ilyen magamfajta, aki annak idején jó, ha a gimnázium 3. vagy 4. osztályában hallott valamit a szexualitásról, ha egyáltalán oda mert figyelni nagy pironkodások közepette a szintén fülig pirult és a témán minél hamarabb túl lenni akaró tanárra. Finnországban a szexuális felvilágosítás az óvodában kezdődik, hallottam kérdésemre a teljesen természetesnek tűnő választ. Miután a biztonság kedvéért még egyszer pontosítottam a kérdést, a válasz is pontosabb volt. Igen, különösen az állatvilág örömteli családi eseményeiről, a méhecskék és a virágok kapcsolatáról, és ha személyes példa van rá, azokról is beszélgetünk a gyerekekkel, mondta egy óvónő. Az iskola rendszer kötelékébe kerülő kisdiák első osztálytól egészen a középiskola utolsó osztályáig, és azért így, hogy senki ne maradjon ki belőle, hangsúlyozzák, részesül szexuális felvilágosításban. Ahogy a megkérdezett tanítók és tanárok elmondták, a szülők egyik táborának az a véleménye, hogy a felvilágosítás a család feladata. A másik tábor pedig szeretné az egész kérdést a tanárokra hárítani. A legoptimálisabb természetesen az lenne, ha olyan együttműködés alakulna ki a szülők és a pedagógusok között, mint a tanárok és az egészségügyi dolgozók között, akik bejárnak az iskolákba előadásokat, valamint felső tagozatban és középiskolában főleg magánbeszélgetéseket folytatni a tanulókkal. A finn oktatási rendszerben a szexuális felvilágosítás integrálva történik, ami egy nagyon fontos alapelv. A biológia, az egészségtan, a környezetismeret, a vallástörténet, az állampolgári tan, a háztartástan, a tornaóra mind-mind olyan lehetőségek, melyek során az emberi kapcsolatokról, az empátiáról, az emberi test részeiről, azok működéséről, az új élet kezdetéről, a higiénia fontosságáról, és így tovább, mindig a szükségnek megfelelően, tehát a fiatalok érdeklődése szerint lehet foglalkozni. Az alsó tagozat első osztályaiban a tanterv szerint a környezetünk tantárgy óráin folyik szexuális felvilágosítás. Első osztályban a hogyan születtem témakörhöz segédanyagként fóliákat mutatnak be a tanítók, rajzolt és eredeti felvételekkel a petesejtről, az ondósejtről és a magzat különböző fejlődési szakaszáról. Második osztályban a tankönyv színes fotókkal mutatja be a hogyan lettem, hogy fejlődtem folyamatot. A tanárok elmondása szerint ebben a korban a gyerekek még csak áhítattal figyelik a képeket, vagy nagy örömmel mesélnek kis testvérükről, de az összefüggésekre nem kérdeznek rá, és a dolog technikájának megérdeklődése sem jut eszükbe. Legkésőbb ötödikes korra ezek a kérdések is beérnek, és akkor már mindenre pontos választ kapnak. A tankönyvekben foglaltakon kívül a tanárok a tananyag elosztóból animációs filmeket, vagy élő szereplőkkel felvett videókat, diasorozatokat és egyéb segédeszközöket kölcsönözhetnek ki, és ettől az osztálytól fölfele, tehát ötödiktől fölfele annyit foglalkozhatnak a szexuális felvilágosítással, amennyire annak szükségét érzik. Tehát nincs meghatározott heti vagy évi óraszám. Az ápolónők és az iskolaorvos, valamint a több iskolát ellátó nőgyógyász ilyenkor már gyakori vendég, illetve ismert és bizalmat élvező személy a diákok körében. Ötödikben minden diák kap néhány kis ismertető füzetecskét is a lányok nővé, a fiúk férfivé válásáról és a két nem közötti testi-lelki kapcsolatokról. Felső tagozatban a terhességmegelőzés, a különböző óvszerek és azok használata, valamint a nemi betegségek a témák. Középiskolába kerülve a fiataloknak minden alapismerete megvan már, ezért ezekben az években a felvilágosítás legfontosabb csatornája a négy szem közti beszélgetés az iskolaorvossal vagy a nőgyógyásszal. Országos statisztikai adatok azt mutatták, hogy a megkérdezett 13 évesek 5%-ának, a 15 évesek 10%-ának, a 17 évesek 50%-ának volt már nemi kapcsolata. Viszont a felvilágosításnak köszönhető, hogy évente csak 20-30-14 éves, 70-80-15 éves lány kényszerül abortuszra. A finnországi jelenleg összesen 428 HIV pozitív közül csak 2-20 éven aluli van. Városomban, Turkuban bevezették például, hogy az ivarérett tanulók ingyen óvszert kaphatnak az iskolában. A lányoknak az orvosi vizsgálat után 9 hónapig ingyen adnak fogamzásgátló tablettát is. Az elmúlt években több országos kampány is volt az AIDS miatt. Az olyan családok, ahol 16-21 éves fiatalok éltek, külön ismertető füzetecskéket kaptak kondom kíséretében. Ugyanígy az Interrail jegyekhez is kondomot mellékeltek a vasúti pénztárak.
Zerinvári Ildikó számolt be a finnországi felvilágosító programokról. Befejezésül térjünk vissza egy pillanatra a magyarországi helyzetre. Ugyanaz az 5 SZDSZ-es képviselő, aki a szexuális felvilágosítással foglalkozó határozati javaslatot beterjesztette, amelynek a napirendre tűzését a képviselőtestület többsége elutasította, törvénytervezetet is kidolgozott a terhesség megszakításról. A két téma nyilvánvalóan összefügg egymással. Ismét Bükki Dorottya, a Szabad Demokrata képviselőt hallják.
Nagyon érdekes dolog, hogy itt végül is Magyarországon most ez a kormányon lévő keresztény-konzervatív koalíció, ez miközben tényleg egyik oldalról mondjuk az abortusz szigorítását hangsúlyozza, másik oldalról hallani sem akar arról, hogy akkor az abortusz megelőzésére gondot kéne fordítani. Ez a tulajdonképpen az elmúlt heteknek a nyilatkozataiból ezt a képet tudja magának kialakítani az ember. Hogyha az abortusz szigorítani akarják, akkor állást kell foglalniuk a felvilágosítás mellett.
A Szabad Európa Rádió 1992. március 23-án sugárzott műsorát hallották Láng Júlia szerkesztésében. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.